Két éve már annak, hogy Izraelben nem túl rózsás a helyzet. Mi történt eddig?
2023. október 7-én Izrael modernkori történelmének a legsúlyosabb terrortámadását szenvedt el. A Hamasznak a fegyveresei kitörtek a gázai övezetből, és civileket mészároltak le, illetve 250 túszt ejtettek foglyul. Ezt követően megindult a gázai övezetnek az egyik legpusztítóbb háborúja, amit elkényszerült szenvedni az elmúlt 70 évben. Gáza 2,3 millió lakosá gyakorlatilag menekülté vált a saját övezetén belül. Ki nem engedte őket, sem Izrael, sem a blokádot térről fenntartó Egyiptom. Hozzávetőleg 300 ezer otthon megsemmisült, és gyakorlatilag 53 millió tonna törmelék és rom keletkezett a gázai övezetben. Ez gyakorlatilag annyival egyenlő, mint 100 puskás aréna, vagy 1300 lánchíd. Úgy tűnik azonban, hogy most a harcok véget értek, Donald Trump benyújtotta a 20 pontos béketervét, és megindultak a tárgyalások Izrael, illetve a Hamas vezetői között arab közvetítéssel Egyiptomban.
Mire számíthatunk ezektől a tárgyalásoktól? Milyen végkimenete lesz majd?
A béke mögött Donald Trump áll, tehát alapvetően ez azt feltételezi, hogy izraeli részről most megvan a hajlandóság arra, hogy békét kössenek, a Hamas pedig az különböző arab országok kényszerítik rá, elsősorban Katar, Egyiptom, Szaúd-Arábia, ebből Katar kiemelten fontos, hiszen Katar szállásolja el történelmileg Hamas vezetőit, illetve katari politikai és pénzügyi támogatással tudták ők a pozíciójukat megerősíteni a gázai övezetben egészen a közelmúltig. Az kérdés azonban, hogy milyen mértékben fog megvalósulni ez a béketerv, hiszen számos problémás pont van. Az első pont a harcoknak a beszüntetése alapvetően egyszerű, ez mutatjuk, hogy már meg is történt. A következő pont a túszoknak a szabadon bocsátása lenne. 48 izraeli van még a Hamasznak a fogságában, izraeli beszélések szerint 22-en vannak még közülük életben. Értük cserébe Izrael szabadon bocsátana 1950 olyan palesztint, aki izraeli börtönökben van, közülük 250 gyilkosságért, illetve emberölési kísérletért voltak letartóztatva és töltik az életfogytiglani büntetésüket. Ez alapvetően egy egyszerűbb része még a békének, ezután következne azonban a problémásabb rész, nevesint a Hamasznak a lefegyverzése. Itt vita van a felek között afelől, hogy mi számít fegyvernek, pontosabban mi az, ami támadó fegyver, mi az, ami védekező fegyver. Izrael szeretné az összes fegyvert elvenni a Hamasztól, a Hamasz azonban erre nem lenne hajlandó, hiszen ezzel nem csak Izrael szemben, hanem a gázai övezeten belül is meggyengülne a pozíciója, hiszen mégiscsak egy ilyen háború után feltételezhető, hogy vannak haragosai a szervezetnek a különböző tagjaiknak, tehát hogyha nem tarthatnák meg a különböző kézi fegyvereiket, akkor irányukba is kiszolgáltatottá válnának, nem beszélve a későbbi akaratérvényesítő potenciájuknak a gyengítéséről. Az azonban egészen egyértelműnek tűnik, hogy a Hamasznak nem lehet jövője a gázai övezeten. A megadásért cserébe most amnestiát kapnak, tehát aki leteszi a fegyvert, az vagy békében élhet tovább a gázai övezetben, vagy pedig szabadon távozhat, amennyiben talál olyan országot, ami befogadná. Az első szakasznak egy fontos eleme a segélyezés felpörgetése is, hiszen az elmúlt időszakban nem érkezett annyi segély a gázai övezetbe, ami elegendő lett volna a több mint 2 millió civil élelmezésére, ez minden bizonnyal változni fog. 5 évre kap mandátumot, hogyha jól haladnak a tárgyalások, egy nemzetközi felügyelőbizottság, amelynek az élén Donald Trump van, és ez készítené elő legalábbis elvi szinten az utat a hosszabb távú megoldáshoz. Ott azonban számos nagyobb buktató van még. Egyelőre az a kihívás, hogy az első lépésen túl legyenek a felek. A bizalom nagyon alacsony a Hamas és Izrael között, sőt, gyakorlatilag nincs is bizalom közöttük, illetve az elkövetkező évek során nagy kihívás lesz még a stabilitásnak a helyreállítása.
Lehet olvasni arra a híreket, hogy több megemlékezés, illetve ellentüntetés is lesz így ennek a napnak a kapcsán megemlékezés révén. Mire lehet számítani? Lehet-e arra készülni esetleg egyéb országban, mondjuk például itt gondolok Németországra, hogy lesznek nagyobb zavargások akár?
Október 7-e óta rendszeresek a tüntetések a különböző nyugat-európai városokban, de a tengeren túlon is, és kialakult egy olyan olyan kemény mag, illetve egy olyan aktivista hálózat, akik rendszeresen mobilizálják önmagukat. Természetesen, hogyha a béke beköszöntene, akkor mondhatjuk, hogy ők funkció nélkülivé válnának, de ez alapvetően nem így néz ki, hiszen erre már azért felépült egy hálózat, egy infrastruktúra, és embereknek ez alapvetően egzisztenciális kérdés már. Jól mutatta ezt a mostani olaszországi tüntetés is, ami gyakorlatilag azt követően kezdődött, hogy Greta Thunbergnek a flottilláját, pontosabban azt a flottillát, amit Greta Thunbergnek a nevével adtak el a nemzetközi nyilvánosságban, feltartóztatták az izraeli hatóságok. Tegyük hozzá, hogy a Barcelonából elinduló vitorláshajók nem voltak alkalmasak arra eleve, hogy állításuknak megfelelően segélyeket jutassanak el a gázövezetbe, eleve több üzemanyagot és több élelmiszert fogyasztottak volna el, mint amit egyáltalán ők odáig el tudtak volna vinni ezen a hosszú tengeri úton. Arra viszont kiválóan alkalmasak voltak, hogy felhívják a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét erre a problémakörre, és arra, hogy egy valóságsóként közvetítsék, vagy reality showként közvetítsék az eseményeket. A flottillának a történetét hozzávetőleg 7,4 millió ember követte élőben az interneten keresztül, és amikor az izraeli hatóságok feltartóztatták őket, jelentős tüntetések kezdődtek Franciaországban, Olaszországban és máshol is Európában.
Greta Thunberg jelenléte hogyan alakította az egész helyzetet itt a Közel-Keleten?
Greta Thunberg jelenléte kevésbé mozgatta meg az arab világot, mint a nyugati nyilvánosságot. Az arab világ egy része, sőt a nagyobbik része már maga mögött hagyná a gázai konfliktust. Természetesen a témával kiemelten foglalkoztak a különböző katari finanszírozású angol nyelvű hírcsatornák és internetes felületek, de ők ezt elsősorban a palesztin ügyet támogató nyugati nyilvánosságnak célozták meg. Az arab inger küszöböt sokkal kevésbé tört át az a téma, hogy nyugati aktivistáknak egy csoportja megérkezik, vagy hát nem érkezik meg a gázai partokhoz.
Irán hogy kapcsolódik ehhez az egészhez? Mert ugye nem csak az izrael-palesztin, illetve a gázai övezetben kialakult konfliktus okozott hatalmas drámát Izraelben, hanem azért az Iránnal folytatott támadások is jócskán befolyásoltak és jócskán közrejátszottak az elmúlt időszakban.
Izrael sikerrel használta ki az elmúlt két évet arra, hogy megszabaduljon számos olyan politikai és fegyveres csoporttól, amelyek fenyegették az ő biztonságát közép vagy akár hosszú távon is. Gyakorlatilag a libanoni Hezbollah a túlélésért küzd, Szíriában megbukott az Assad rezsim, amely a legfontosabb állami szövetségese volt Iránnak. Emellett a 12 napos háború során Irán is jelentős veszteségeket, vereséget szenvedett el Izraeltől. Most pedig visszatértek az ENSZ szankciók, amelyek Iránnak a gazdaságát sújtják, és amelyeknek a következményei nagyon súlyosan erodálják az iráni rezsimnek a belső támogatottságát, és folyamatosan növelik a feszültséget Iránon belül. Irán a mostani pozíciójában nem teheti meg, hogy beavatkozzon a gázérzetben, erre egyszerűen eszköze sincs, anyagi forrásai adott esetben lehetnének, de itt mégiscsak sokkal nagyobb a tét diplomáciailag. Irán számára most szükséges az arab országok jóindulatának az elnyerése is. Azt láttuk pedig, hogy az elmúlt időszakban alapvetően volt a kapcsolat Irán, Szaúd-Arábia, az Emirátusok és Irán, illetve más arab országok között is. A fokozódó nemzetközi elszigeteltség és a gazdasági nehézségek pedig arra kényszerítik Iránt, hogy ne menjen szembe ezekkel a szövetségeseivel. Iránnak tehát most nem érdeke beavatkozni a békefolyamatokba Gázában, de hogyha érdeke is lenne, erre nagyon kevés a kapacitása.
Miért pont Donald Trump a béke arca idézőjelesen?
Donald Trump nagyon jól érti a Közel-Keletnek a kulturális logikáját. Ez már 2020-ban az ábrahámi egyezmények megkezdésénél is látszott, amikor is Donald Trump alapvetően az informális tárgyalásokkal, informális diplomáciával el tudott érni olyan eredményeket, amelyeket gyakorlatilag formális úton nem tudtak amerikai adminisztrációk. Emellett Donald Trump nem fél erőt használni, amit jól mutatott az Irán elleni támadás is, amiben az amerikai harci gépek is becsatlakoztak. Ez a kettős alapvetően egy nagyon jó kombináció, amivel erős pozíciókat tud a Közel-Keleten kiharcolni, és hát tegyük hozzá azt, hogy a bideni elnökség után nem volt nehéz dolga most a második Donald Trump által vezetett amerikai adminisztrációnak, amikor nyitni próbált az arab országok irányába, hiszen például Szaúd-Arábiával meglehetősen fagyossá változott az amerikai adminisztrációnak a viszonya. Emellett az is látszik, hogy Donald Trump nem hajlandó pénzt befektetni a Közel-Keleten, viszont hajlandó elérni azt, hogy mások fektessenek be. Így például Donald Trump volt az, aki elérte, hogy az arab országok ajánljanak fel több mint 50 milliárd dollárt Gázán Amerikának az újjáépítésére. De ugyanakkor nem csak Donald Trumpnak köszönhető ez a fajta békevágy az arab országok részéről, hanem a realitásoknak is. Tehát a legtöbb öböl ország belefáradt abba a helyzetbe, ami folyamatosan fennáll a palesztin területeken. Felismerték azt, hogy alapvetően a palesztin vezetés diszfunkcionális, hogy nem tudja a saját társadalmát sem ellenőrizni, hogy ezáltal nincs autoritása arra, hogy békét kössön Izraellel. Ugyanakkor az Izraellel való békének a megkötése az arab országok részéről nagyon komoly előnyökkel kecsegtet, részben erősíti az Amerikával való szövetséget, konkrét gazdasági előnyökkel jár, emellett pedig segít megerősíteni a pozíciójukat Iránnal szemben, aki azért egyébként közép és hosszú távon a mostani enyhülés ellenére is potenciális feszültségforrásként és ellenfélként tekintenek.
Ki ennek az egésznek a legnagyobb győztese, illetve ki lehet ennek az egésznek a legnagyobb győztese?
Egy ilyen háborúnak igazán győztesei nincsenek, de vannak olyanok, akik le tudtak bizonyos gyümölcsöket aratni. Nem tudjuk még, hogy Benjamin Netanyahu-nak milyen lesz a politikai öröksége, vagy a történelem hogyan fogja megítélni, de az egyértelműen látszik, hogy Izrael most sokkal erősebb pozícióban van regionálisan, mint korábban a már felsorolt okokból. Most gyakorlatilag nincs olyan erő, aki veszélyeztetni tudná Izraelnek a biztonságát. Győztesnek tekinthető emellett Katar is, hiszen ne felejtsük el, hogy Katar egy pici államként mégiscsak nagyon aktív aktora ennek az egész béke folyamatnak. A legutóbbi szeptember 9-i izraeli támadás után pedig Katar el tudta érni, hogy az Egyesült Államokkal aláírjanak egy NATO 5. cikkelyére emlékeztető biztonsági megállapodást, tehát mostantól minden támadás, ami esetleg Katar területét érheti, az Egyesült Államok részéről azonnali beavatkozást fog maga után vonni, amivel ez a pici ország bebiztosította a pozícióját a térségben.